Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Száchim traktátus 73-as lapja lesz napirenden ma reggel, és a Mistánk arról beszélt, hogy ugyan Erev Pészák, ha Sábeszre esik, akkor szabad azzal megszegni a Sábeszt, a szombatot, hogy a Pészáki áldozatot levágjuk. Ha viszont a Pészáki áldozatot rosszul vágjuk le, és mondjuk nem Pészáki áldozat gyanánt vágjuk le a Pészáki áldozatot, akkor az már szombatszegésnek számít. A Misna különböző olyan szituációkat sorolt föl, amikor a Pészáki áldozatot nem megfelelően vágtuk le, és mivel nem megfelelően vágtuk le, ezért az a szombatszegés, amit amúgy a Pészáki áldozat levágásának érdekében meg lehetne tenni, így fölöslegessé vált, és mivel fölöslegessé vált, ezért szombatszegésnek számít. Mit mondott például a Misna? Sahto is löjle achlov, a valaki olyan emberek számára vágta le a Pészáki áldozatot, akik nem tudnak belőle enni, mert vagy betegek, vagy öregek, tehát nem képesek belőle enni, akkor nem abból a célból vágta le, ami a Pészáki áldozat célja, hogy egyenek belőle a szédereste. Ebben az esetben a szombatszegés fölösleges volt, és hájav, a szombatszegés az beállt, és így kell, hogy hozzon egy bűnáldozatot. Azt kérdezi a Talmud, psita, ki mind a haszon passzul, ha hájav? Azt mondja, hogy miért kell ezt egyáltalán mondani? Ha egyszer már rögzítettük 10 lappal korábban, a 61-es lapon, hogy mindezek az esetek, amik most fel vannak sorolva, azok, hogyha így mód eltérnek a Pészáki áldozás szokásos módjától, akkor az a Pészáki áldozat érvénytelennek számít, akkor miért kell itt újra elmondani ezeket, és felhívni arra figyelmet, hogyha egy Pészáki áldozat érvénytelennek számít, akkor az érdekében hozott szombatszegés fölösleges szombatszegés, tehát szombatszegésnek számít. Miért kell ezt újra elmondani? Ugye pontosan értjük, hogyha az egyetlen oka annak, hogy a szombat törvényei alól mentesítést kapjon a Pészáki áldozás, az a Pészáki áldozás érdekében van, akkor mi az oka annak, akkor soha nem gondolnánk, hogy egy érvénytelen Pészáki áldozattal nem szegjük meg a szombatot. Mi sum, de tán a széfa patúr, tán a reisa hájok. Azt mondja, talán úgy jogos ez a kérdés. És igazából csak azért sorolta föl az érvényteleneket, és mondta, hogy ezek az érvénytelen áldozások mind szombatszegésnek számítanak, mert a Misna másik felében szóba kerülnek a félig helytelenül hozott Pészáki áldozatok. Például, hogyha valaki úgy vágta le a Pészáki áldozatot, hogy le achlav se löj le achlav, le mnujav se löj le mnujav, vagy például olyanok számára vágta le, akik részben tudnak belőle lenni, részben meg olyanok, akik nem tudnak belőle lenni, részben olyanok, akik föl lettek iratkozva rá, részben olyanok, akik nem lettek föl iratkozva rá, részben tiszták, részben tisztáltanak, és itt tovább. Mi ebben az esetben a helyzet, hogy mivel mégiscsak volt értelme a Pészáki áldozat meghozatalának, akkor a szombatszegés nem számít szombatszegésnek. És mivel, legalábbis patúr, föl van mentve a büntetés alól, mivel ezt el akarta mondani, a Misna elmondta először a szélsőséges esetet, azt, amikor igenis szombatszegésnek számít, nem kellett volna, hogy elmondja, de hogy teljesen a kép elmondta. Azt mondja a Talmud, ha nem ipsítom, azt kérde a Talmud, de hát ezt se kellett volna mondania. Miért kell beszélnie arról, hogyha kevert céllal vágtam le a Pészáki áldozatot, részben helytelen, részben helyes céllal, részben olyanoknak, akik feliratkoztak az áldozatra, részben olyanok számára, akik nem, részben tisztáknak, részben tisztátalanak, és itt a egyszer ezt már a Misna rögzítette, misum de haszam kaser, hogy ugye a korábbi Misna rögzítette, hogy ezekben az esetekben, ha a félig érvénytelen Pészáki áldozat az érvényes, most hogyha a Pészáki áldozat érvényes, akkor patúr, akkor a szombatszegés sem állt be. Tehát akkor ezt se kellene mondani. Ele ájde de tanna sahta se lojlismai be sábesz. Tanna nami se lojlachlov. Erre azt mondja a Talmud jogos. Ezt se kellett volna mondani. Egyetlen egy dolgot volt szükség, hogy mondjunk. Azt, amikor úgy hoztam meg a Pészáki áldozatot, szombaton, se lojlismoj, hogy végül is nem Pészáki áldozat gyanánt hoztam meg a Pészáki áldozatot. És ott azt akartuk mondani, hogy azt akartam mondani a Talmud, hogy bár Erev Pészak Sábesz esik. Bár Pészak jázatot áldoztál. De mivel se lajl is majd, nem Pészak jázat gyanánt áldoztat, hanem valami más áldozat gyanánt, akkor ezért a szombatszegés igenis szombatszegésnek számít. És ezt akarta elmondani. És mivel ezt el akarta mondani, akkor felsoroltam az összes korábbi esetet is, az összes többi variációt is, bár nem kellett volna, hogy felsorolja ezeket, mert ezek érthetőek lettek volna a korábbi misnából, de mégis megtette. Azt mondja, ha gufallamali, menjünk tovább. Ezt minek mondani? Oké. Okay. Azt mondta, hogy csak ezt akartam mondani, és ezt minek? Ez is érthető, hiszen a misnában, a korábbi misnában erről is volt már szó. Erről is volt már szó, hogyha valaki egy nem Pészak áldozatot Pészak áldozat gyanánt, vagy egy Pészak áldozatot nem Pészak áldozat gyanánt hoz. Akkor mi a helyzet? Azt mondja, a Talmud is mondja, kvajli flugi rabbi lezev rabbi shua. Azt mondja, a Talmud azért, mert itt vita van rabbi lezev és rabbi shua között. Ugye abban az esetben, amikor egy nem Pészaki áldozatot Pészaki áldozat gyanánt hoz valaki, akkor vitatkozik rabbi lezev és rabbi shua, és azt mondja rabbi shua, hogy fel van mentve a szombatszegés alól, abban az esetben, hogyha az az áldozat, ami nem Pészak áldozat volt, de Pészak áldozat gyanánt hozta, alkalmas lenne arra, hogy Pészak áldozat legyen, és tehát, hogy bárányból van. De Rabbi Lezer viszont azt mondja, hogy független attól, hogy alkalmas-e arra, hogy Pészak áldozat legyen, vagy sem, tehát, hogy akár bárány, akár ökör, mindenképpen a szombatszegésbe áll. És mivel ezt a törvényt akarta a misna nekünk elmondani, és ez egy olyan részlet, amit a korábbi misnából nem tudtunk volna, ezért minden mást, amit ez előtt felsorolt, csak azért sorolta föl, hogy a kép így teljes legyen. Szóval, most átérünk még mindig az áldozatok kapcsán egy új témára, és ez a téma, ez továbbra is a szombattal kapcsolatos. Ugye mit mondtunk most? Mostanáig azt mondtuk, hogy ha valaki, vannak ugye olyan áldozatok, amelyek felmentést kapnak a szombat törvénye alól, a szombat munkatilalma alól. Ugye általánosan nem lehetne egy állatot levágni szombaton, de ha egy olyan áldozat érdekében vágom le, amelyet meg lehet hozni szombaton, akkor az felmentést kap a szombat törvénye alól. Ennek a legeklatánsabb példája, ugye az, amiről most itt beszéltünk, maga a Pészaki áldozat. A Pészaki áldozat, hogyha Erev Pészak 14-e, amikor a Pészaki áldozatot hozták, a Sábeszre esett, akkor az felmentést kapott a szombat törvénye alól, és meg lehetett hozni szombaton. Oké, okay. Mi volt az, amiről eddig beszéltünk? Az, hogy mi van akkor, hogyha egy áldozatot nem jól hoztam meg, valamilyen módon olyan tényező állt be, ami által érvénytelen lett az áldozat. Mondjuk, a Pészaki áldozatot nem megfelelő módon hoztam, tehát például nem csak azok számára hoztam, akik feliratkoztak rá, hanem olyanok számára hoztam, akik nem iratkoztak fel. És a Pészaki áldozat érvényességéhez hozzátart, érvényességi előfeltétele az az többek közt, hogy csak olyanok ehetnek belőle, akik feliratkoztak rá. Akkor ha én ezt elrontottam, és olyanok számára hoztam, akik nem iratkoztak fel rá, akkor ezáltal a Pészaki áldozat érvénytelenné vált. Ha a Pészaki áldozat érvénytelenné vált, és én ezt szombaton csináltam, akkor Pészakkor hoztam egy érvénytelen áldozatot, az olyan, mintha nem is hoztam volna áldozatot, tehát szombatot szektem. Most, amit meg akarunk itt érteni ezzel kapcsolatban, az az, hogy általában a szombat szegés, már a tórai értelemben vett szombat szegés, ami büntetést is von maga után, mert itt erről beszélünk. Általában a szombatszegés az akkor szombatszegés, hogyha a szombatszegés akkor szombatszegés, hogyha valamilyen építő, alkotó eleme van. Tehát ugye a szombat az a munkatilalom. A munka az pihenés a hat nap teremtésből. Tehát minden szombati munkának kell, hogy legyen valamilyen alkotó aspektusa. Ugye, éppen ezért van egy pár olyan a 39 szombati munkatilalom közül, ahol vita van arról, hogy ez tulajdonképpen miért is tilos. És mi az az alkotó elem, ami van benne, ami miatt ez tilos lenne. Például egy állatot levágok. Ha egy állatot levágok, akkor az alapvetően pusztítás, nem alkotás. Mégis van benne egy alkotás, de mondjuk meg fogom enni a húsát. Vagy alkalmassá teszem a húsát, a megevésre azzal, hogy levágtam. Élő állatot nem lehet enni. Vérrel teli állatot nem lehet enni. Akkor itt is van egy alkotó elem. Mi a helyzet akkor, hogyha csak sebet ejtek egy állaton? Emlékezzünk vissza, hogy a Sábesz traktátus 107-es lapján, ezért ez egy külön téma az ottani Gemarában, hogy ha valaki sebet ejt, az egyáltalán a sebejtés az miért lenne tilos. És akkor van egy vélemény, hogy azért tilos, mert ez hasonlít a levágáshoz. Van egy vélemény, hogy azért tilos, mert amikor sebet ejtek, akkor kijön a vér, és az megfesti, az valamit megfest, akkor az olyan, hogy egy új entitás létrejön, akkor mégis van valami alkotás. Sokféle magyarázat van, de mindenképpen hasonló módon például a tűznél, tehát azoknál a melacháknál, azoknál a szombati munkatilalmaknál, ahol az alap munkatípus az azért elsősorban pusztító jellegű, tehát romboló jellegű, ott ez egy külön kérdés, és egy külön téma a Sábesz szombat traktátusban, hogy mi az az alkotó jelleg, ami miatt ez egyáltalán szombati munkatilalomnak számít. Most. Ennek kapcsán, hogyha ezt fejben tartjuk, akkor ezt most próbáljuk meg ráhelyezni a mi kontextusunkra. A mi kontextusunkban mi van? Van egy áldozat, amit hogyha jól hoznék, érvényes módon hoznék, akkor felmentést kapnék a szombatilalom alatt. Mivel érvénytelenül hoztam, ezért olyan, mintha nem áldozatként hoztam volna, ezért megszegtem a szombatot. Na jó, de hogyha érvénytelenül hoztam, mire használható ez az áldozat? Mi az, ami itt az építő elem? Ha áldozatként hozom, akkor értem, hogy kell egy felmentés a szombatilalom, mert az áldozat maga, az áldozás, az egy alkotás. De hogyha az áldozatom érvénytelen, akkor mi az az építő elem, ami marad benne, ami miatt ez egyáltalán szombatszegés lenne? Ez az a téma, amivel a következőkben fogunk foglalkozni. Amelé ráfúna bárhinnan lebrei, ki az áltleka méderab zrika, azt mondta ráfúna a fiának, amikor elmész rabbi zrikához, kérdezd meg tőle a következő kérdést. Le divre a immer me kalkelbe habura patur. Azt szerint az álláspont szerint, aki az előbbiek, az előbb részletezettek, okán, fölmentést ad az olyan sebejtés alól, tehát az olyan fölmentést ad a szombat szegés büntetése alól, az olyan sebejtés esetén, ahol a sebejtésnek semmilyen alkotó jellege nem volt, tehát ha valaki csak úgy hebből sebet ejt valakin, vagy valamin, akkor ha ennek semmilyen alkotó jellege nem volt, ő fölmentést ad a szombat megszegések büntetése alól. Miért? Mondvá, hogy minden szombati munka attól válik munkává, hogy alkotó jellegű. Akkor ez szerint az álláspont szerint, sahta is lőle achlaf hájav mátiken, akkor ha valaki egy pészaki áldozatot érvénytelenül vágott le, mert olyan emberek számára vágta le, akik nem ehetnek belőle, mert nem képesek enni belőle, mert vagy túl öregek, vagy túl betegek, és ezáltal a pészaki áldozat érvénytelen. Oké, érvénytelen, tehát nem kapja meg a felmentést, mint pészaki áldozat a szombat törvény alól. De miért lenne tilos? Mátikén! Mi az, amit ő alkotott itt? Hogy van egy érvénytelen áldozatom, mit tud vele kezdeni? Semmi alkotás nincs benne. Azt mondja, a Talmud, tikén, im alul a jerdu. Rab Zika erre a következő választ adta. Szóval jogos a kérdés. Ez egy olyan áldozat, amely nem tudok mit kezdeni. Semmilyen haszna nincs. Nincsen, nem volt érvényes, nem is lehet megenni, mert ugye egy érvénytelen áldozat, egy passzul áldozat nem lehet megenni. Akkor semmilyen tikun, semmilyen alkotás itt nincs. Ha nincs semmilyen alkotás, akkor igazad van, hogy nem lenne szombatszegés, de egy kis alkotás mégis van. Mert van egy olyan törvény, hogy egy érvénytelen áldozat abban az esetben, hogyha az érvénytelensége az nem magából az áldozatból fakad, ahogy ezt majd mindjárt látni fogjuk. Mindenesetre valamilyen tényező miatt érvénytelen lett az áldozatom, az ugyan egy érvénytelen áldozat, de ha időközben valaki fölvitte a belső részeit, az oltáron eléketendő részeit az oltára, és azt ott lerakta, akkor azt már nem kell visszahozni onnan. Szóval azt mondja, hogy már, az már olyan félig meddig elfogadtatásra talál. Akkor ez így van, akkor itt mégis van egy olyan alkotó elem az áldozásban, az áldozatban, ami alkotó elem miatt úgy tekintünk erre a érvénytelen pészaki áldozatra is, hogy van benne valami kis alkotás, ami miatt ez szombatszegésnek számít. Azt mondja a Talmud, Sachtövin nimce bálmum chájov mátikein. Azt mondja a Talmud, oké. De ez csak abban az esetben igaz, hogyha ez az érvénytelenség, ami a pészaki áldozatnál beáll, ez valamilyen külső tényezőből jön. Viszont, hogyha ez egy olyan tényezőből jön, mint amit a Misna is említ, hogy Sachtöj bálmum, hogy egy olyan állatot vágtam le áldozatként, amelyet nem lett volna szabad áldozatként levágnom, mert valamilyen látható testi hibája volt. Egy látható testi hibás áldozatot, ha levágok áldozatként, az áldozat érvénytelen, és akkor annyira érvénytelen, hogyha még fölvittem a belső részeit az oltárra, és ott azt leraktam, még vissza is kell azt onnan venni. Tehát még ez az alkotási elem sincsen meg benne, hogy ha már fölvitted, akkor nem kell onnan visszahozni. Ez nem igaz. És mégis a mi misnánk mit mond? Sachtöj bálmum, hogyha valaki úgy hozott érvénytelenül egy pészaki áldozatot, hogy az érvénytelensége azáltal állt be, hogy egy testi hibás áldozatot hozott, akkor is a szombat szegése beállt. De hát hogy állt be, amikor nem meg semmilyen alkotó eleme nincsen? Mátikén, mit alkotott ezáltal? Azt mondja a Talmud, tikén bdukin se bájim. Azt mondja a Talmud, erre is van válasz a Reb Zrikának. Mi a válasz a Reb Zrikának? Bdukin se bájim. Bdukin se bájim. Bocsánat. Egy olyan testi hiba van, amely legalábbis Rabbi Akiva szerint, hogyha ilyen testi hibával hozták meg az áldozatot, akkor mégsem tekintendő annyira érvénytelennek, hogyha akár fölvittük a belső égetendő részeit az oltárra, akkor azt onnan le kell hozni, hanem ha fölvittük az égetendő részeit az oltárra, azt ott lehet hagyni. Mi ez a testi hiba? Dukin se bájin. Amikor az állatnak a szemében van valamilyen csík vagy vágás. Tehát a szemgolyóján van valami testi hiba. Ez nem számít egy olyan erős külső testi hibának, és bár eledendően nem szabad így az áldozatot meghozni, ha mégis meghoztam, akkor és már fölvitték a belső részét az oltára, mire észbe kaptunk, hogy nem kell az oltára lehozni. Akkor van olyan bálmum, van olyan testi hibás állat, amelyet, hogyha meghoztam sábeszkor, és a testi hibája miatt tulajdonképpen érvénytelenül hoztam, mégis van benne valamilyen alkotó elem, és, vagy alkotó jelleg, mert ha fölvitték a belső részét az oltára, akkor azt már ott lehet hagyni, és nem kell visszahozni. Oké, rendben. Akkor ezt megbeszéltük. De menjünk tovább. Volt a misnában más eset is. Például, amikor a misna azt mondta, Schritta van imca tréfa be szészer patur. Hogyha... Mit mondta Misna? Hogyha levágtam az állatot, és azáltal vált az állat, mint pészaki áldozat érvénytelenné, mert kiderült, hogy nem kóser. Ugye, amikor levágnak egy állatot, akkor utána megnéznek bizonyos, végignézik az állatot, hogy nincsen valami olyan testi hibája, betegsége, belső szervi rendellenessége, stb., ami miatt ez az állat betegnek számít, és ne lenne kóser, és ezért tréfli lenne. Most, hogyha én levágtam az állatot, és az utóvizsgálat közben kiderült, hogy ez egy tréfli állat, mert valamilyen olyan rendellenessége van, akkor én beszélszer, ha ez egy olyan testrendellenesség volt, ami kívülről nem látszik, én nem tudhattam, hogy ez az állat nem lesz érvényes, akkor az én szombatszegésem nem szombatszegés. Ha viszont egy olyan testi rendellenességről van szó, amibe galúj, ami amúgy látható lett volna, mondjuk a lába törött volt, akkor az is egy tréflinek számít, akkor hájof, akkor szombatszegésnek számít. Most itt is az a kérdés, mit tudok kezdeni ezzel az állattal? Megenni nem tudom, áldozatnak nem áldozat, akkor mi az, amit itt, mi az, amit itt azt lehet mondani, hogy, hogy volt benne valamilyen alkotás, ami miatt eleve szombatszegésnek számítson a dolog. És itt még azt sem lehet mondani, hogy fölvittem egy részét az oltára, és azt onnan nem kell lehozni, mert ebben az esetben, amikor nem egy testi hibáról, nem egy mumról van szó, hanem egy rendellenességről, hogy a különbség az az, hogy a mum, amiről az előbb beszéltünk, az olyan, ami csúnya, de az állattal nem teszi beteggé. Itt olyasmiről beszélünk, ami egy olyan testi rendellenesség, ami az állatnak az élet időtartam, várható élet időtartamát rövidíti meg. Ebben az esetben, ha fölvittem az állatnak a belső részeit az oltára, az nem számít, le kell onnan hoznom. Tehát még ez sincsen, semmilyen alkotó elem nincs benne. Azt mondja, a Talmud, de mégis van benne valami alkotás. Le hajci midei, tikén le hajci midei nevejle. Az benne az alkotás, hogy ez az állat már nem számít dögnek. Ugye, ha itt alapvetően két a kóser vágás után, vagy az állat kétféle állat tetem van. Ugye van olyan állatet, amit kóserül levágtak, ez még nem azt jelenti, hogy az állat kóser. Mert kiderül ez, hogy van rajta valamilyen rendellenesség, az állatot nem lehet megenni. Tréfli. Van egy másik a dög, ami az állat tetem. Az elhullott állat. Amit nem vágtak le kóserül, hanem betegségben meghalt, vagy agyon csaptak, vagy mit tudom én. A különbség a kettő között az az, hogy annak az állatnak a teteme, amelyiket kóserül vágtak le, csak kiderült, hogy nem kóser, az nem lehet megenni, de nem számít tisztátalanságnak. Az olyan állat, amelyik dög, amelyik valamilyen betegség révén, vagy mindenesetre nem kóser vágás révén halt meg, az tisztátalannak számít. Akkor itt legalább azt elértem ezzel a vágással, hogy az állat ne számítson nevélának, ne számítson tetemnek, vagy dögnek, és ezért ne legyen tisztátalan. Azt mondja, hogy a maszkifra vinna a hatánya, sejhet hátaszbe, sábeszbe, húclába, ide zara, hajjava, leassala, és ha tolész, mátikeim. Most, akkor ebből mi derül ki? A Talmud azt mondja, hogy ha egy állatot ugyan nem tudok megenni a vágás révén, még áldozatként sem tudom bemutatni. De annyit elértem, hogy ne legyen hogy ne legyen tisztátalan a teteme, mert kóserül vágtam le, ahelyett, hogy hagytam volna, hogy magától meghaljon. Ez már valamilyen olyan alkotó tevékenységnek számít, ami miatt, hogyha ezt végeztem szombaton, akkor a szombatszegés is büntetendő. Most ezek szerint, hogyha az állat státuszát kiemeltem a potenciálisan tisztátalanok közül, és tiszta a teteme, csupán azért, mert ugye kóserül vágtam le, az már alkotásnak számít, és szombatszegésnek számít. A kérdés az az, hogy találunk egy olyan esetet, ahol nem lehet az állatot áldozatként bemutatni, nem lehet enni, és tisztátalan is. Még azt se lehet mondani, hogy a tisztátalansága megszűnt, és mégis azt mondja a Misna, hogy azt mondja egy brájta, hogy chájav, hogy szombatszegésnek számít. Mi ez az eset? Ha sojhét hátosz be sábosz, ha valaki egy bűnáldozatot mutat be szombaton, bachutz, a szentélyen kívül, lávajd a zara, egy báványnak, akkor chájav a leosaló és hatoiszt. Akkor három vétekáldozatot kell hoznia. Három vétket követett el. Ugye mi ez a három vétek? Egyrészt, hogy megszegte a szombatot, másrészt, hogy a szentélyen kívül áldozott, harmadrészt, hogy egy bálvány számára áldozott. Ugye emlékeztek, hogy ez már többször felmerült, hogy ilyen halálos kérdések voltak, hogy egy cselekedettel hogy lehet a legtöbb bűnt elkövetni, most ez még messze van tőle, azt hiszem, hogy a legdurvább az 7 vagy 8 bűn volt egy cselekedettel, itt csak hármat csinált. Ő levágott egy állatot, sábeszkor bűnáldozat gyanánt a szentélyen kívül egy bálvány számára. Most ugye a probléma itt az, hogy mit mondott a brájta, hogy három bűnt követett el. Szombatszegés, bálványimádás és a szentélyen kívüli áldozás. Most a probléma az, hogy miért szombatszegés ez, ha egyszer bálványimádás is. Ugyanis, ha valamit bálvány számára vágtunk le, akkor az tisztátalan, mert minden, ami a bálvánnyal kapcsolatos, az tisztátalan, akkor viszont itt még az se, ugye megenni ezt az állatot nem lehet. És még azt se lehet mondani, hogy ez annyit elértem az állattal kapcsolatban, annyit alkottam idézőjelben, hogy kiemeltem a tisztátalanok kategóriájából, mert ez nem történt meg, hiszen mivel báványimádás részeként áldoztam, ezért ez tisztátalan ez a tetem. Ha tisztátalan a tetem, akkor még csak ennyit se értem el. És mégis azt mondja a Brájta, hogy ez szombatszegésnek számít. Azt mondja, hogy a Talmud, amarába virassam, hogy cíjaj, mide éve, mine háj. Azt mondja, a Talmud, mégis azért egy dolgot elértem. Mi az az egy dolog? Hogy a ne egyél élő állat húsából, ezt már ebből a tilalomból, vagy ebből a státuszból kiemeltem az állatot. Ugye miről beszélünk? Van a Tóra szerint van 7 olyan alap erkölcsi szabály, amit minden embernek kötelessége lenne megtartani, és ezt hívjuk Noé 7 törvényének. Ilyen az egyisten hit, a ne ölj, a ne lopj, a ne paráználkodj, stb. És az egyik ezek közül az éver minahaj, ne edd élő állat húsát. Ami azt jelenti, hogy egy állatot eszel, akkor először öld meg, vágd le, és utána ehetsz belőle. Ne legyen, ne egyél, nem tudom én, tengeri gyümölcsöket, meg távol-keleten szeretik a élő majom agyát és hasonló ingyenségeket. Ez tilos. Most, hogyha én levágok egy állatot, mindezekkel a handicapekkel, hogy szombaton, hogy bálványimádás részeként, hogy a Szent Ilyenkívül, stb. Tényleg semmit nem értem el. Egy dolgot igen. Ha jön egy nem zsidó barátom, és akar ebből enni, ő ehet belőle. Miért? Mert ez már nem éve, mint a háj, nem élő állat húsa. Igen, szélsőséges eset. De... olvastunk már szélsőségesebbet is. Oké. Következő részben egy új megközelítést fogunk a misna kapcsán elemezni, és ahhoz, hogy értsük, hogy miről van szó, ahhoz egy áldozatokkal kapcsolatos általános szabályt gyorsan meg kell ismernünk. Ha nekem volt egy bűnáldozatom, ugye mind már korábban mondtuk mindig, hogy amikor egy áldozatot hozok, akkor az áldozás az nem azzal kezdődik, hogy fogom az állatot, bum, és feláldozom, hanem mindig azzal kell kezdődjön, hogy az adott felajánlás vagy kötelesség okán én egy konkrét állatot felajánlok áldozatnak. És azt mondom, ez a bárány legyen bűnáldozat. Ez a bárány legyen, nem tudom, micsoda. Most többféle bűnáldozat van, van hatos és van asam, nem fogom bemenni, melyik. De minden esetre más-más az előírás. Mi van akkor, hogyha én felajánlottam egy állatot hátosznak vagy ásamnak, és utána valami történt. Például elveszett ez az állat, elkóborolt. Akkor fogtam egy másik állatot, és azt is felajánlottam, és elvittem a szentélybe, és feláldoztam. Hazajövök, és látom, hogy ups, megvan a kis bárány. Na most mit tudok csinálni? Ja, valami, amit egyszer már felajánlottam a szentélynek, azt nem lehet profán célra használni. A másik oldalról viszont azt a kötelességet, aminek az okán én ezt az állatot felajánlottam, már teljesítettem. Akkor mit lehet csinálni? A Talmud azt mondja, hogy két irány van. Ha ez egy hátosz bűnáldozat, akkor hagynom kell, hogy ki legelészen, és el legyen, és meghaljon. Nem tudok fel mit kezdeni, meg kell várni, hogy elpusztuljon. Ha ez egy asom áldozat, akkor hagynom kell kint, hogy legelészen. Egy ponton eladhatom. Hagynom kell, hogy kint legelészen. Egészen addig, amíg valamilyen testi hiba nem keletkezik benne, ha keletkezett benne egy testi hiba, akkor az egy bálmum, amit már nem lehetne a szentélyben feláldozni, és akkor eladhatom, és abból a pénz, azt a pénzt odadom a szentélynek, és abból a pénzből fognak hozni közösségi önkéntes áldozatokat. Mi az a közösségi önkéntes áldozat? A közösségi önkéntes áldozat, azt úgy hívjuk, kétszamizbejach. Kétszamizbejach, az úgy lehetne fordítani, mint az oltár étvágya. Ez azok az áldozatok, amelyeket azokban a napokon és napszakokban szoktak hozni, amikor nincs mivel kitölteni az időt. nincsen éppen semmilyen aktuális áldozat, és nincsen senki, aki hozott volna áldozatot, valamilyen személyes kötelességből, tehát nem akarják, hogy ott a semmi tevéssel. Ez a kitöltő áldozatok, tehát hogy legyen műsor. A üres járat semmiképp ne legyen, és ezt pótolják ezekkel a közösségi önkéntes áldozatokkal. Miből fedezték ennek a... mi volt ezeknek a áldozatoknak a anyagi fedezete? Például ezek az áldozatok, amelyeket korábban bűnáldozatnak ajánlottam föl, aztán elveszett, nem tudtam meghozni, és most hagyom, hogy legelészen, és amikor legelészett és keletkezett benne valami testi hiba, akkor eladhatom, és abból a pénzből azt a pénzt odaadom a szentélynek, és a szentély kincstár ebből a pénzből veszi az üres járatot kitöltő kétszamizbeach önkéntes közösségi áldozatokat. Remélem, hogy még ez így követhető volt. Oké. Okay. Ezt volt érdemes tudni most az egész dolog háttéreként. Most. Most érjünk vissza a misnánkhoz. A misnánk mit mond? Sachtoi ve noidab. Mi történt akkor, hogyha elvittem egy pészachi áldozatot, és elvittem a szentélybe valakiknek küldetésében, vagy valakiket képviselve, és levágtam az állatot, és utána kiderült, hogy hoppá, ezek visszavették a kezüket ettől az áldozattól. És azt mondták, mostantól már nem a miénk. Egy feliratkoztak egy másikra. Akkor mi a helyzet? Vagy ez történt, vagy az történt, hogy meghaltak a tulajdonosok, vagy az történt, hogy tisztátlanná váltak a tulajdonosok. Mindenesetre olyan dolog történt, ami miatt ez az áldozat már nem használható. Akkor ez szombatszegés, vagy sem? Mit mond erre a misna? Patur, ez nem számít szongásságésnek. Miért? Mert amikor levágtam, akkor én még abban a tudatban vágtam le, hogy ez teljesen rendben van, hogy megengedett módon hozom a pészachi áldozatot. Most. Vissza fogunk térni ehhez a kitételhez, vagy ehhez a misna részhez, de először az előbb említett bevezetővel kapcsolatos mondását fogjuk megismerni Rafunának, és fogjuk egy kicsit elmélyíteni. Mit mondott Rafuna? Amar Rafuna, amar Ráb. Asam se nitaklere ia, s hatojsz tám, kasser le ajla. A Funa a következőt mondta. Ha volt egy olyan asam áldozatom, ami az előbb említett, vagy az előbb részletezett szituációba keveredett. Tehát, fölajánlottam bűnáldozatnak, de elkóborolt. Helyette hoztam egy másik bűnáldozatot, majd meglett az eredeti. És most van egy olyan bűnáldozatom, amivel nem tudok mit kezdeni, mert a vele kapcsolatos kötelességemet már teljesítettem, akkor ezt a bűnáldozatot hagynom kell, hogy legelészen, nitaklere ia, és meg kéne várnom, hogy keletkezzen benne egy testi hiba, és akkor eladhatom, és a pénzt felajánlhatom a szentélynek. De én nem ezt tettem, hanem fogtam, és önkéntes tűzáldozatként felajánlottam. Ugye elmentem a szentélybe, és levágtam, és azt mondtam, ez egy önkéntes áldozat. Önkéntes felajánlás. Sőt, még csak ezt sem mondtam, nem csak elvittem a szentélybe és felajánlottam. Ha ezt megtettem, akkor kasser le ajla, akkor ez egy önkéntes felajánlott áldozatnak számít. Most, mit látok ebből, hogyha nekem volt egy, tulajdonképpen akkor mi a folyamat ábra? A folyamat az az, hogy volt egy olyan állatom, amit felajánlottam egyféle áldozatgyanánt, bűnáldozatgyanánt, már annak gyanánt nem tudtam meghozni, mert az a kötelesség már teljesült. Lett volna valamilyen feladatom vele, hogy mit kell csinálni, de én ehelyett csak simán levágtam, akkor ezzel megváltozott az áldozat státusza, és lett belőle önkéntes ola áldozat. Annak ellenére, hogy én nem csináltam a kirát, nem emeltem ki az eredeti státuszából, és helyeztem be egy új státuszba. És ez itt a kérdés. Az itt a kérdés, hogy amikor van egy áldozat, aminek van valamilyen státusza, és én egy másik áldozatként akarom felajánlani, akkor ez csak úgy történhet, hogyha van közben egy akira, egy kiemelés a korábbi státuszából, vagy a kira nélkül is, hogyha csak simán levágom, akkor is megváltozott a státusza. Különben érdekes ez a kifejezés, a kira, ez ugyanaz a kifejezés, hogyha visszaemlékeztek, mint szombaton, a vivés kapcsán. Volt a kira és a naha. A kira az az, amikor fölemelem az adott tárgyat, és elindulok vele. A naha, amikor lerakom. Itt ugyanez a kira, csak szellemi értelemben, tehát, hogy kiemelem az eredeti státuszából, és átnevezem egy másik áldozatnak, vagy nem kell kiemelnem, hanem csak egyszerűen, mivel az eredeti kötelesség megszűnt, és most én levágom, akkor ez önmagában megváltoztatja a státuszát. Most, mivel a Funa azt mondta, hogyha volt eredetileg egy bűnáldozatom, amit már nem tudok meghozni bűnáldozatnak, mert az azzal kapcsolatos kötelességet egy másik áldozat révén teljesítette. És én ezt az állatot most levágom simán, akkor ezáltal egy önkéntes ola áldozattá változik. Ebből az következik, hogy nem kell a kira. Nem kell azt mondanom, hogy mostantól ne ilyen áldozat legyen, hanem legyen olyan, hanem önmagában a cselekvésem okán megváltozik a státusza. Álmak a szavár, lojbolj a kira. Akkor úgy tűnik, hogy azon az állásponton volt Rav Huna, hogy nincs szükség a kirára, nincs szükség arra, hogy kiemeljem az eredeti státuszából, és átváltoztassam a státuszát. Ihachi, killai, nittak, námin. Szerintem, amúgy, ha viszont ez így van, akkor miért volt szükség arra, hogy az állat már kint legyen a legelőn? Mert ugye, hogy hangzott Rav Huna mondása? Mi lenne a feladat ezzel a elfecsérelt bűnáldozat állattal? Az, hogy miután kiderült, hogy már egy másik állattal teljesítettem a kötelességemet, megtaláltam az eredeti fölajánlott állatot, akkor ki kell helyeznem a mezőre, hogy ott legelészen, és megvárnom egészen addig, amíg testvérem hiba nem keletkezik benne, és akkor eladhatom, és azt a pénzt felajánlom a szentének. Én nem ezt csináltam, hanem Rav Huna azt mondta, ha én kivettem a mezőre, hogy hagyom, hogy legelészen, de nem vártam meg, hogy testvérem hiba keletkezzen benne, hanem csak simán oda mentem, fogtam, és elvittem a szentébe, és levágtam, akkor ezzel megváltoztattam a státuszát, és most már ez nem egy bűnáldozat, hanem egy önkéntes olaáldozat, és ebből mondtuk azt, hogy az következik, hogy nincs szükség a kirára, az áldozat kimondott kiemelése az eredeti státuszából ahhoz, hogy egy új státuszt kapjon. De ha viszont ez így van, akkor miért úgy mondta ezt Rav Huna, hogy hagytam, hogy kimenjen a mezőre legelészni. Ha nem hagytam, hogy kimenjen a mezőre legelészni, mert eleve fölvittem a szentélybe, akkor is ugyanezt kéne, hogy legyen a törvény. Ha nincs szükség arra, hogy a kira legyen, hogy kiemeljem az eredeti státuszából, akkor miért kellett, hogy kimenjen a mezőre legelészni? Hú, azt mondja a Talmud, igzére láhár kapora, atulifne kapora. Azt mondja a Talmud, jogos. Igazából nem lenne erre szükség. És hogy csak rögtön, mikor meglett az eredeti felajánlott áldozat, én ezt fognám és felvinném a szentélybe, és levágnám, akkor az egy érvényes, önkéntes oláldozattá lenne. Hiába nem emeltem ki az eredeti státuszával. Miért mondta Rav Huna ezt mégis úgy, hogy előbb hagynom kell, ahhoz, hogy ez létrejön, előbb hagynom kell, hogy kint legelészen a mezőn? Mert el akarták azt kerülni, hogy valaki azt gondolja, hogy ez még akkor is így van, hogyha azelőtt lett meg az eredeti felajánlásom, mielőtt a másodikat feláldoztam volna. Ugye volt egy eredeti állat, amit én felajánlottam bűnáldozatként, felajánlottam, de közben elveszett, fogtam egy másikat, azt is felajánlottam, elvittem, feláldoztam, és utána találtam meg az eredetit. És erről beszéltünk eddig. De mi van akkor, hogyha felajánlottam, elveszett, felajánlottam egy másikat, és mielőtt a másikat feláldoztam volna, lett meg az első, akkor nem igaz az, hogyha feláldozom a másodikat, akkor rögtön vihetném és fel is áldozhatnám az elsőt. És ezért ennek az oka miatt emelték be azt a köztes állapotot, hogy kimegy a mezőre legelészni. Nem is jó, mert na témra, honnan veszük, hogy ez tényleg, hogy ez egy szempont, hogy azért beemelünk valamilyen elővigyázatosságot ebben az első esetben, mert attól tartunk, hogy a második esetben is rosszul, és így értelmeznénk a dolgot. De nán, az sem sem észre bála, és én szkáfrú bála, gyire át se is tajt. Azt tanultuk, ugye, hogyha van egy ásán bűnáldozatom, aminek meghaltak a tulajdonosai, mielőtt felajánlottam volna, mielőtt levágtam volna, vagy feláldoztam volna. Vagy a tulajdonosok már egy másik felajánlás révén teljesítették a kötelességüket, akkor mi a teendő, hírátsi isztajv, akkor ki kell küldenem a mezőre, hogy legelészen, és Vimacher, és bele, és keletkezzen benne egy testi hiba, és akkor adjam el, vimacher, vimipru damaklen dava, és akkor ajánljam föl a szentélynek ezt a pénzt, és ebből a pénzből vegyék az üres járatot kitöltő önkéntes közösségi áldozatokat. Rebbe Elezer, ő méri amusz, Rebbe Elezer ezzel nem ért egyet, és azt mondja, hogy nem. A vége az kell, hogy legyen, hogy ez az áldozat is meghalljon. Ugyanúgy, mint a hatos bűnáldozat, amiről korábban beszéltünk, ahol azt mondtuk, hogy ugyanez a folyamat, csak nem az a vége, hogy megvárom, hogy egy testébe beleessen, és akkor keletkezzen benne, és akkor eladom és felajánlom a pénzt a szentének, hanem az a vége a történetnek, hogy megvárom, amíg meghal. De mi soha, hogy mi maher, mi javir, bridam, vajla, de mi soha pedig azt mondja a harmadik vélemény, hogy én adjam el, és én hozzak belőle egy oláldozatot. Ne odaadjam a szentélynek, hogy ők a közösségi oláldozatot hozzák belőle, hanem személyesen én. Bedamav in, aval gufallaj, de mi soha szerint miért kell, hogy én eladjam és abból vegyek egy oláldozatot? Ezt magát felajánlhatnám oláldozatnak. Azt mondja, a Talmud, de gazel áhrak a paratolifnék a para, smájmina. Miért mondta ezt, Rabbi Shua? Mert valóban ezt meg lehetne tenni, de attól tartva, hogy akkor is így járnék el, amikor még a másodikat nem áldoztam föl, és akkor ezt nem tehetném meg, de én tévedésből akkor is így járnék el, ezért lett beiktatva az, hogy hagyjam, hogy legelészten a mezőn, és utána adjam el, és abból a pénzből én vegyek egy új áldozatot, és ajánljam föl. Hú. Oké. Okay. Akkor eddig tartott az első nekifutása ennek az elemzésnek. Akkor mit mondott Rafuna? Még egyszer térjünk vissza az eredeti mondáshoz. Az eredeti mondásra Rafunának az volt, hogyha volt egy asam bűnáldozatom, és én azt a előírás szerint, és azt nem, végül nem áldoztam föl, mert elveszett. Feláldoztam egy másikat. Meg lett az eredeti. Akkor az előírás szerint én azt hagytam, kiküldtem a legelőre, hogy legelészem, de nem vártam meg az előírás szerinti kötelességemet, hogy megvárom, míg testébe keletkezik benne, és akkor eladom, és a pénzén veszek egy másik áldozatot, és azt felajánlom önkéntes oláldozatként. Nem. Eladom, és meg a pénzből pedig ajánlom a szentének, hogy ők a közösségi önkéntes oláldozatot fedezzék belőle. Hanem előre szaladok, és felajánlom magát az állatot, elviszem a szentém, és levágom magát az áldozatot, akkor az végül is érvényes önkéntes oláldozatnak számít. Mit látunk ebből, hogy a funa azon az állásponton van, hogy egy áldozat einoi tzarich hakira. Egy áldozat ahhoz, hogy az egyik státuszából egy másik státuszába kerüljön, nem szükséges, hogy én azt fölemeljem, kiemeljem szóban, felajánlásban, és így tovább, és áthelyezem egy másik státuszban, önmagában a cselekedet által megváltozik a státusza. Most úgy gondoltuk, abból indulunk ki, hogy a funának ez a mondása nem csak erre a nagyon komplikált bűnáldozatra vonatkozik, bűnáldozat esetre vonatkozik, hanem vonatkozik általában az összes áldozatra is, így például a pészachi áldozatokra is. És itt jön be a témánk, a mi pészachi áldozatunk témája. Mert akkor ezek szerint mi történne, ha én hozok egy pészachi áldozatot Sábeszkor, úgy, hogy közben kiderül utána, hogy az a pészach áldozat fölösleges volt, mert én olyan ember számára hoztam, aki közben már lemondott róla, és egy másik állattal teljesítette a pészach áldozatát, vagy meghalt, mit tudom én, akkor én végül is kiderül, hogy hibásan hoztam ezt az áldozatot, ez egy áldozat érvénytelen, de ugye ki lehetne abból indulni, hogy itt sem szükséges ahhoz, hogy az áldozat státuszát én konkrétan, tudatosan megváltoztassam, hanem ha önmagától megváltozott, és én közben levágtam az állatot, akkor a simán például egy slami önkéntes áldozatnak tekinthető. Akkor itt is én hoztam egy pészach áldozatot, mint pészach áldozat az érvénytelen, de automatikusan át kéne, hogy változzon egy slami önkéntes áldozattá. Ha viszont ez így van, akkor ez nem stimmel azzal, amit a mi misnánkban tanultunk. Mert mit tanultunk a misnánkban? Sachtaive nöidáse maskubbe állaviesi adav. Ugye mit tanultunk? Hogyha valaki meghozta az áldozatot, és utána kiderült, hogy a tulajdonosok meghaltak, vagy valamilyen más állat, valamilyen más áldozattal már teljesítették a kötelezettségüket, vagy tisztátalanná váltak, akkor ez nem számít szombatszegésnek. Viszont, hogyha ezt nem szombaton csinálta, hanem hétköznap, akkor az állatot rögtön el kéne égetni. Most. Még egyszer. Tehát, hogyha én hoztam egy Pészak házatot, és kiderült, hogy a Pészak házat tulajdonosai már nem számítanak erre a Pészak házatra, vagy azért, mert tisztátlanokká lettek, vagy azért, mert meghaltak, vagy azért, mert egy másik által teljesítették a pészaki áldozást, akkor én nem követtem el szombatszegést, mert jó hiszeműen vágtam le, és azt gondoltam a velevágás közben, hogy ezzel még szükség van. De azt is tanuljuk a Brájtában, hogyha ezt nem szombaton csináltam, hanem ez az eset hétköznap történt, akkor ezt az állatot rögtön el kéne égetnem. Az állat, mert egy érvénytelen áldozat. Ha viszont igaz lenne az, amit Rafuna mondott, hogy egy állat áldozatnak, a státuszának a megváltoztatása az nem szükséges az én tudatos akirám, az én tudatos státuszváltoztató kiemelésem a korábbi státuszból a későbbi státuszba, akkor abban az esetben, amikor én hoztam egy Pészak áldozatot, amiről később kiderült, hogy mint Pészak áldozat érvénytelen, mert a tulajdonosok meghaltak, tisztátalanná lettek, vagy már nem számítanak az én áldozásomra, akkor az az áldozat önmagától slamim áldozattá kéne, hogy váljon, és akkor nem kéne, hogy elégessék. Ijo Márta Mislém a baj, akire hány Pészakó, vagy kivendel észlé, bármi hával lépszul, hogy gufaj, ámtulach, és szarep miatt. Tehát, hogyha azt mondanád, te Rafuna, hogy szükség van a kirára, szükség van a tudatos kiemelésre a korábbi státusz, ahhoz, hogy meg tudjam, hogy megváltozzon a státusza, és át tudjuk vinni az egyik áldozati státuszból a másikba, az... egyik áldozati státuszból a másikba, és ez itt nem történt meg. Tehát ez az érvénytelen Pészak áldozat, ez egy érvénytelen áldozat, és itt az érvénytenség magából az áldozatnak a eszenciájából fakad, mert ugye egy érvénytelen áldozat, akkor el kell égetni. Ha viszont azt mondod, amit mondtál, elaia Márta Lajbai Akira, hogy nem szükséges az én tudatos státuszváltó kiemelésem a korábbi státuszból az újba, ahhoz, hogy az áldozatnak a státusza megváltozom, de is és slamim, akkor ez az áldozat ugyan már nem egy érvényes Pészak áldozat, de egy önkéntes slamim áldozat. És mi az oka annak, hogy ezt nem tekintetjük egy teljesen érvényes slamimnak, szulajmisum, mármisum, davar áhadnak, a sarkit áhad, tamit, semmi nál baj. Akkor mi az egyetlen oka annak, hogy ezt mégis alkalmatlan vagy érvénytelen áldozatnak tekintjük? Egy külsőleges szempont, és ez a külsőleges szempont az, hogy mikor hozzák a Pészak áldozatot, mindig a délutáni tamid áldozat után. Minden más áldozatot, itt például a slamim önkéntes áldozatot is a támid áldozat előtt hozzák, a délutáni támid áldozat előtt. Itt akkor az egyetlen oka annak, hogy ez egy érvénytelen áldozat, az nem eszenciálisan magából az áldozatból fakad, hanem abból, hogy abban az időpont, amikor hoztuk, akkor ez nem egy olyan időpont, ami elfogadható, mert ez egy támid után hozott áldozat, akkor viszont nem kéne, hogy elégessük. Mert elégetni csak azt az érvénytelen áldozatot kell, amelyiknél az eszenciájából fakad az érvénytelenség. De egy olyan áldozatot, aminek nem az eszenciájából fakad az érvénytelenség, hanem valamilyen külsődleges okból, mint például itt, hogy a támid áldozat után hoztam az idő keretén túl, akkor ilyenkor nem elégetni kéne, hanem ibud curabai. Azt kellene, hogy hagyjam, hogy megromoljon a hús, és utána kéne elégetni. Van egy ilyen, ezt már többször mondtuk, hogy a bizonyos áldozatoknál, amik érvénytelnek, de nem nagyon mélyen érvénytelnek, nem eszenciálisan érvénytelnek, nem égetjük rögtön el, hogy nem hozzuk, ne legyen méltatlan helyzetben az áldozat, hanem hagyjuk, hogy úgy megromoljon, és akkor a megromlás okán égetjük el. Akkor miért nem így, miért nem ezt írja a misna? De tányazák a kolsóbb szülemek, és bálim, túvercúr, rossz, vétszerve, részt, széfe, hogy tanultuk, hogy ugye aminek eszenciálisan önmagától van a érvénytelenség, azt rögtön el kell égetni, aminek nem önmagától van valamilyen külsőleges szempontból, azt nem kell rögtön égetni, hanem meg kell várni, hogy elváltozzon a formája, hogy megromoljon, és utána égetjük el. Akkor itt ebben az esetben miért rögtön égetjük el? Abból, hogy rögtön égetjük el, ebből a mi következik, hogy önmagától van a hibája. a érvénytelensége, és nem valami különleges abban. Mi az önmagától való hiba? Az, hogy ez nem számított slami áldozatnak. Miért nem számított slami áldozatnak? Mert ahhoz, hogy egy korábbi áldozatból egy másik áldozatba kerüljön a státusz, ahhoz kellene a kira. Ki kéne, hogy emeljem a korábbi státuszból, hogy egy új státusszá meg tudjam nevezni. Te pedig azt mondtad, hogy nem kell a kira. Ele löjtémas hatai szám kasserösum öjle, ele émas hatai lösum öjle kasser, álme bajja a kira. Erre azt mondja, a Talmud jogos. Erre a Funa nem így értette. Erre a Funa nem azt mondta, hogy nem szükséges a kira, hogy nem szükséges a kiemelése a korábbi státuszba, az új státuszba. Nem úgy fogalmazott, hogyha fogtam a mezőn legelésző állatot és levágtam, akkor az csak úgy, akkor az önkéntes áldozatnak számít, hanem úgy fogalmazott, hogyha fogtam az önkéntesen, fogtam a kint legelésző állatot, és azt fölajánlottam Olának, önkéntes áldozatnak, és úgy vágtam le, akkor az Olának számít. Magyarul, volt a kira, mert én fogtam és felajánlottam Olának, nem csak úgy levágtam. Egy minoris különbség, de akkor ezek szerint az egész diskurzus, amit eddig folytattunk arról, hogy ezek szerint a Funa azon az állásponton van, hogy nincs szükség a kirára, nincs szükség az áldozati státuszból való kiemelésre ahhoz, hogy megváltoztassuk a státuszt, ez fölösleges volt, mert a Fúda soha nem is így fogalmazott. De amár nézrekem, mi pihabúra ve amrik. Ke gajsa, hogy bájlim tmei mészim, nitchim le pészak séni, hájhú de baja kira, halba álma le baja kira, májik le mei már. Most a Talmud azt mondja, hogy ez mind szép és jó, akkor a Fúda szerint valóban, a Fúda soha nem mondta azt, hogy nem szükséges a kira. Nem szükséges az eredeti státuszból való kiemelés ahhoz, hogy egy új státusz legyen az áldozatnak, de vannak olyan rabbik, voltak olyan bölcsek, akik azon az állásponton voltak, hogy szükséges. Például Rab Chia, aki azt mondta egy másik eset kapcsán, amikor valaki pészaki áldozatot hoz, nem a maga idejében, hanem pészak után, akkor nem kell semmit csinálni ahhoz, hogy a slami áldozatnak számítson. Viszont ha azért nem hozta, mert tisztátalan volt a RF Pészakkor, akkor kell mondania, miért, mert ha nem mondja, akkor azt gondoljuk, hogy ezt másik pészaki áldozatként hozná, de akkor csak ott kell mondani, de általában nem kell mondani, tehát röviden összefoglalva a Chiabar Gamda mindenképp azon a véleményem van, hogy nincs szükség a kirára, az eredeti státuszból való kiemelésre, az új státuszból való bekerüléshez, akkor ő szerinte mégiscsak visszatér az eredeti kérdés, hogy miért mondja azt a Misna, hogy ha hétköznap hoztam egy Pészach áldozatot úgy, hogy kiderült, hogy az fölösleges volt és érvénytelen, mert meghaltak a tulajdonosok, vagy tisztátalanok lettek a tulajdonosok, vagy már egy másik áldozattal teljesítették a kötelességüket, akkor rögtön el kell égetnem az áldozatot. Miért kell elégetnem az áldozatot? Ez egy slami áldozattá vált, és ha még így is érvénytelen, miért? Mert a tamid áldozat után hoztam, akkor sem úgy érvénytelen, hogy rögtön el kéne égessem, csak úgy érvénytelen, hogy hagynom kell, hogy megromoljon. Akkor ez a kérdés, ez visszatér. El amara funa breidre, mi suha hachve már eszkinan, kigönysi frissai, köydem hacajsz, ומייסו ביילים אחר חצויס, דהב אלי נירה ונדחה, וכל הנירה ונדחה שוב אין חייזר ונירה. אז אתה רב פונה, מוד פוגע מודר אז נירב, חייה בר גמדו, אסת זה שתת, אז אתה גם מונדן, איתה כולן לגש אשת רובן סו. הרובן סו, הוא תמר אוקור מכתותד, תעת נם. Arról volt szó, hogy dél előtt, 14-én föl lett ajánlva az áldozat, dél után meghaltak a tulajdonosok, mielőtte levágtad volna, de akkor beállt a kötelesség időpontja, amíg még nem haltak meg a tulajdonosok, mert ugye ők csak délután haltak meg, és ha valaminek már beállt a kötelessége, akkor már nem lehet ha Ha valaminek már beállt a kötelessége, akkor igenis kell az, hogy kiemeljük a eredeti státuszából ahhoz, hogy új státusza legyen. Midőúta tájma, de ugye akkor mikor igaz az, hogy azt mondta a Frilaba Ráv, hogy nem szükséges a kira, csak akkor, hogyha eleve nem állt be a státusz. Én csak felajánlottam, de nem aktiválódott. Ha viszont aktiválódott, mert már délután volt, mire meghaltak a tulajdonosok, akkor kell a kira, mert sokkal erősebben fogja a felajánlást. Midi hú tájma elele ráv, hamar ráv, bále cháim, inim nidhim. Még tovább bonyolódik. Azt mondja a Talmud, az a probléma ezzel a válaszsal, hogy ez a válasz, ez kinek, ki miatt kellett ezt a választ adni? Ráv miatt. Mert Ráv volt az, aki azt mondta, hogy Ráv volt az, pontosan, hogy Rávnak a nevében mondta azt, legalábbis én úgy emlékszem, igen, Ráv Hunna Ráv nevében mondta. Tehát ez a mondás... Ez a mondás, hogy nem szükséges a kira a státusz, az áldozat státuszának megváltoztatásához, ez ugye Ráv mondásából fakad. És Ráv nem fogadja azt, ezt a szempontot el, amit most vezettünk be, hogyha már beállt a kötelesség időpontja, már aktiválódott, akkor az már többet nem használható föl más áldozatként. Tehát akkor ez a válasz nem jó, mert egy olyan szemponttal válaszoltál a kérdésre, amely szempont azzal nem ért egyet, aki miatt a kérdés egyáltalán fölmerült. En amra papa ha mani, rabbi lezeri, de amra mechén a sejhét a chérim, le sem pészach passzol, de hava lép szulejbe gufoj. En rabbi papa azt mondja, akkor én egy egészen más választ fogok adni. Mi az egészen más válasz? Hogy itt tulajdonképpen rabbi lezerről van szó. Rabbi lezer ugye mit mondott? Rabbi lezer a mi mistánkban azt mondta, hogy mindegy, hogy egy másik áldozatot áldoztam föl, egy másik áldozatot áldoztam föl Pészak gyanánt. Mindegy, hogy az alkalmas lett volna a Pészak áldozatra, vagy nem lett volna alkalmas a Pészak áldozatra, az áldozat érvénytelen, és szombatszegésnek számít, amit csináltam. Miért? Mert ő ezt a fajta változtatást, ezt az áldozat eszenciális érvénytelenítő tényezőinek tekinti, pszulaibe gufaj, és hogyha ez így van, akkor szerinte, ugyanez a helyzet azzal, amikor én levágtam egy állatot, és közben kiderült, hogy a tulajdonos meghalt, akkor az pszulaibe gufaj, az nem egy külső tényező szerinti érvénytelenítés, hanem eszenciálisan érvénytelenti az áldozatot, és ezért kell elégetni, és nem hagyni, hogy megromoljon. Azt mondtam, hogy Rabbi Lezer, hátosz námi, mert hájv, de hall, lész, Rabbi Lezer, tőjebed, vár, mit szöpatul. Ha viszont ez így van, akkor miért mondja azt, Rabbi Lezer, hogy ebben az esetben nem állt be a szombatszegés. Rabbi Lezer mire mondta azt, hogy beállt a szombatszegés? Arra, hogyha egy másik áldozatot áldoztam Pészak áldozatgyanánt, vagy Pészak áldozatot áldoztam más áldozatgyanánt. És most ehhez hasonlítjuk ezt, amikor más áldozatot, amikor Pészak áldozatot felajánlottam, de meghalt a tulajdonos, és azt mondtuk, hogy azért kell elégetni, mert Rabbi Lezer véleményét követjük, aki azt mondja, hogy ez egy eszenciális érvénytelenítő tényező, de akkor viszont miért nem mondja azt, Rabbi Lezer, hogy a Brájta, hogy ez esetben is kell hozzon bűnáldozatot, vagyis hogy szombatszegés állt be, ha ez egy eszenciálisan érvénytelenítő tényező, akkor nem csak abból a szempont az kéne, hogy legyen ennek a következmény, hogy el kell égetni az oltáron, hanem az is, hogy szombatszegésnek tekintjük, és vétekáldozatot kell hoznia. Erre Targum Rav Yosef Reid Rav Szalloch a Szidak Méd Rav Papa Hamani Rav Yosef Ben Hanoihi, hanem akkor végül is azt mondja, Talmud, ez egy új bölcs, aki szerinti ez a brájta, a Yosef Ben Hanai. Yosef Ben Hanai azt mondta az Vachim traktátusban is, Hatim Lesem Pészakon Lesem Hátasz Pszulim, Álma Pszulajben Gufajhű, Umisum Hachészaf Miján, Utunusza Vilak Rabbi Yeshua. Rabbi Hanai valahol Rabbi Lezer és Rabbi Yeshua között foglalt helyet. Az egyik oldalról azt gondolta, hogy ez a fajta érvénytelenítés, ez eszenciálisan érvénytelenítő az áldozatot, és ezért rögtön el kell égetni a tetemét, és nem hagyni kell, hogy megromoljon. A másik oldalról viszont Rabbi Yeshua álláspontját fogadta el abban a tekintetben, hogy mivel én egy micvával voltam elfoglalva, hogy ezt tegnap tanultuk, és micva végzés közben vétettem, akkor az nem számít szombatszegésnek, tehát ő valahol a kettőjük között volt. Nem, Ásia már Ráv, Ásia már Ráv. Damák Rabbi Shmuel ben Yisrael ben Eichel ben Reika. Ráv Ási azt mondja, nem, visszatérünk ahhoz, hogy ez a brájta, ez Rávnak a véleménye, és hogy lehet földani az ellentmondást, de Amar Rabbi Shmuel ben Yisrael ben Reika, de Tánya Rabbi Shmuel ben Eichel ben Reika, Rabbi Shmuel ben Yisrael ben Eichel ben Reika véleményét követi, aki azt mondta, im jéssel húzba jöjjöm lédeim, moska bármeszédeim, sem észre, és nyitva, hogy tubátszul a szövét, 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 fam, majd támba, lábisom, de lej baj a kira. Ő azt mondta, hogy ha volt elég idő, amikor levágta, hogy megtudja előtte, mielőtt levágta, amíg beállt az áldozás kötelessége, addig, amíg levágta, volt elég idő, hogy megtudja, hogy az már nem kellett, hogy levágja, mert meghaltak a tulajdonosok, vagy tisztátlanok lettek, és így tovább. Akkor ebben az esetben, ha mégis levágta, akkor nem hagyni kell. Akkor szombatszegést követett el, és hagyni kell, hogy megromoljon, és utána el kell égetni. My time, lámisom, de lajbaj a kira. Úgy tűnik, hogy ez azért van, mert nem szükséges a kira ahhoz, hogy az eredeti státuszból kiemeljük, és bejegyezzük az új státuszba. Mi máj dílma, misum, de szavelak, a vua, de amár a filuk pigul, námi baj, ibuc, raz, de jalif, avany, avany, mint nő, szed, illaj, téma, aki, mit múl, bálja, máj, ikele, méma, ha vádaj, baj, a kira, de amár a kira, bár gámda, nézzek, hogy ha búl, gönsöj, bár, de mész, mit kapja, és segel, mert ha vártak, most annyi, kara, jöjjsz, bár, ha nő, azt mondta, hogy nem, nem feltétlenül van ez így, mert lehet, hogy dvérába, bár a vua véleményét követi, ki azt mondja, hogy minden esetben, még a legszélsőségesebb olyan érvénytelenítő esetben is, amikor eszenciálisan jön az érvénytelenítés az áldozatban, akkor is nem rögtön kell elégetni a tetemet, hanem hagyni kell, hogy megromoljon, és utána kell kivinni, elégetni. Mert ha nem így lenne, akkor nem tudnánk megmagyarázni azt az esetet, amikor nem meghalt a tulajdonos, vagy bár más állattal testett a kötelességet, hanem tisztátalanná vált, mely esetben biztos, hogy kell, hogy legyen a kira, ahhoz, hogy megváltoztassuk az áldozatnak a státuszát. Azt mondja, a Talmud eleme, ha vártok ebben, sáni, mi kara, jöjjszöbben, ha na ér, ez a Talmud lezárja, és azt mondja, igaz, és ezért végig is térünk vissza ahhoz az állásponthoz, hogy ez a brájtan, jöjjszöbben, ha nái véleményét követi, aki a Rabbi Yeshua és Rabbi Lezer közötti állásponton volt. Az egyik oldalról azt mondta, hogy egy olyan áldozás, ahol az érvénytelenítés az abból fakadt, hogy a tulajdonos meghalt, vagy tisztátalan lett, vagy már más állattal teljesített a kötelességét, az egy eszenciálisan érvénytelenítő szempont, ami miatt rögtön el kell égetni az áldozatot. A másik oldalról viszont azt mondta, hogy mindeközben az illető micvával volt elfogadva, foglalva, és ő elfogadta Rabbi Yeshuának a véleményt, aki azt mondta, hogy aki micvával van elfogadva, foglalva, és közben szegények a szombatot, akkor az nem számít szombatszegésnek. Hadran a lach eilu dvarim. Ezzel befejeztük a 6. fejezetet. Oké. Idáig tartott a 6. fejezet, drága barátaim. Mi ennek az egésznek a tanulsága? Mi a tanulság? Tegnap kaptam egy levelet valakitől, aki azt kérdezte, hogy ez az egész dolog, hogy, hogy az áldozatot valaki úgy hozza, hogy másra gondol, és nem annak a, nem abból a célból ajánlja föl, hanem más célból ajánlja föl. Az, hol van ennek jelentőség, vagy hol lehet ezt megtalálni? Hol derül ez ki? Hát ez csak a fejében történik. És megint csak azt tudom mondani ebben az esetben is, mint amit erre a kérdésre is válaszoltam, hogy jogos, általában valóban a talmudi megközelítés ez nagyon a gyakorlati oldalról nézi a dolgokat, arra az oldalról nézi, hogy csináltad, nem csináltad, a mögötte levő szándék, az ritkán kerül elő. De az olyan dolgokban, mint például az áldozás, ahol az egész, az tulajdonképpen az Istennel való kapcsolatról szól, minél inkább valami az ember és az ember közötti viszonyokról, vagy legalábbis ebben a materiális világban lévő érvényülésről szól, annál inkább a cselekvés számít. De minél inkább eltolódunk az ember és Isten közötti viszonyrendszerre, annál jobban előtérbe kerül a gondolat. Előtérbe kerül a gondolat, a szándék. És ez ugye arra figyelmeztet bennünket, hogy annak ellenére, hogy a cselekvés a lényeg, azért a szándékot ne becsüljük alá. Drága barátaim, köszönöm szépen a figyelmet. Holnaptól a 7. fejezet következik, és kicsit gyakorlatilasabb témák lesznek, de még mindig az áldozatról lesz szó. Az lesz a kérdés, hogy hogyan kell elkészíteni és megsütni a pészaki áldozatot. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Holnap reggel ugyanígy, ugyanekkor találkozunk. Kitartást, barátaim!